153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen megtiszteltetés számomra, hogy Böjte Csaba atyával beszélgethetek, aki június 25-én az Alsóvárosi Katolikus Plébánián Szentmisét tartott. Köszöntöm szeretettel.
Én is köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat.
Számtalan kérdés vetődött fel bennem, hogy készültem erre a beszélgetésre, de talán elsőként. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják, hogy hány és hány nagyon mély szegénységben lévő gyermek mit köszönhet ennek a szervezetnek, amit elindított annak idején. De hogy Csaba testvér mit kapott ezektől a gyerekektől, az érdekelne engem.
Hát ugye úgy van, hogy általában mondják a szerelem is 2-3 évig tart, aztán utána kiderül a másikról, hogy horkol, meg hogy hát hogy milyen rossz tulajdon. Addig is biztos megvoltak, de addig kit érdekel. Tehát valahogy így voltam én is a gyerekvédelemmel, 93-ban nagy lelkesen elindultunk, de aztán 2-3 év múlva kiderült, hogy nincs pénzünk, hogy nincs engedélyünk, hogy a gyerekekkel mennyi baj van, és hát ugye, hát olyan az a rózsaszín köd úgy hirtelen elrepült, és emlékszem, hogy a kollégáim hát kivették a szabadságot, mert az még nekik nem volt, és ott maradtam egy szekérdelék gyerekkel, és hogy vége volt a vasárnapi misének, és hát a szakásnő is úgy gondolta, hogy neki is jár a kicsi szabadság, és akkor fölmentem, és elkezdtem főzni, és hát na, nem kell engem annyira sajnálni, igazából konzervet bontottam, tehát hogy mondjam, férfiasan bevallom. Na de mindegy esetre a gyerekek kimentek ebéd után focizni, én egyet mosogattam, és utána lementem a kápolnába, és leültem, és úgy, hát ugye most úgy utólag azt kell mondanom, hogy elkezdtem férfiasan sajnálni magamot, hogy hát ez hogy kellett-e nekem, ezt bevállaljam, és hogy jön a drága nyár, és hát ugye ifjúsági lelkész voltam, meg mindenféle egyéb, hogy hát most a gyerekek mellé hova menjek, hát itt van a helyem. És emlékszem, lementem a kápolnába, és kezembe vettem a Szentírást. És oda nyílt ki, ahol a boldogságos szűzany ugye bemegy a jeruzsálemi templomba, az ő férjével, Józseffel, kis Jézussal, és hogy templom bejáratán, ugye az Aksimeon, meg a próféta asszony mondják, hát szűzany, itt egy nagy nehézségbe tenyereltél belé, szóval ez nem egy piskóta, meg hát nem éppen így mondták, de a lényeg ugyanaz. Ennek ellenére ugye a Szent Család elé megy az oltárhoz, elévesznek két gerle fiókát, és azt mondják, hogy köszönjük szépen a mennyei atyának, hogy merte rájuk bízni a kis Jézust, és szeretnék ezt megköszönni. És hálából ugye tök egyszerű falusi emberek, hát ezt a két gerle fiókát hozták ajándékul. És ugye elgondolkoztam, hogy milyen szép, hogy a szűzanya nem azt mondja, hogy jó, a mennyei atyám, én leszek a fiadnak babysittere, még mosok, főzök, de mit fizetsz? Nem, hanem ő hálás, ő köszöni meg. És emlékszem, hogy akkor hát úgy éreztem, mintha valami megvilágosodott volna, hogy az igazából nem biztos, hogy a gyerekekről szól ez a történet, hanem talán rólam, és bementem a segrestjébe, és vettem két gyertyát, és szépen meggyújtottam, és oda raktam az oltárhoz, és hát hogy mondjam, letérgyelte, és mondtam, menj el, atyám, én egy egyszerű falusi pap vagyok, hát nem erős tudom, hogy mibe tenyereltem belé, de nézd, én mindenképpen köszönöm ezeket a gyerekeket, mert én kicsit úgy érzem, hogy hát ők az a lajtóri, amin esetleg én is fölmászhatok a mennyek országába, úgyhogy Isten fizesse, hogy ezt jónak láttál rám bízni gyermekeidet, és akkor értettem meg, hogy végül is, hogy nem csak test és vér kívánságából lehet apává válni, hanem hát a mennyei atya akaratából. Tehát ugye a mennyei atya József ugyanígy lett kis Jézus apja, hogy ne félj feleségül venni, ne félj befogadni a kis Jézus. Tehát én is nem féltem, vagy Isten biztatására mertem apává válni, és azt gondolom, hogy ez logikus, hogy gyerek születik, akkor egy apa is születik.
Arra jött rá, hogy apává lett.
Igen, aztán lassan rájöttem arra, és a nagytata lettem most.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Böjte Csaba atyával, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Böjte Csaba atyával.
Szép élmény volt, hogy az egyik fiunk, akit valamikor én fogadtam be, és óvodás korától felnövelkedett, és aztán kikerült, és aztán most már 10 éve nálunk dolgozik, sőt, Torockon nevelő bácsi, és bemutatta a gyerekeket, akik annak idején, hát akik 8 évvel ezelőtt befogadott, és most ebben laktak, és Hát néztem, hogy ballagó, na, unokáim vannak, ugye kicsit, hát meg is döbbentem, hogy na, hát akkor ez azt jelenti, hogy behetek nyugdíjban.
Azt gondolom, még nem engedik el. Talán sokan olvashatják az interneten, hogy 2500 gyermek nevelkedik jelenleg azokban az intézményekben, amelyeket az önkezdeményezésére elindítottak, elindultak. De hogyha összességében nézzük, számolt-e, hogy hány gyermek az, aki gyakorlatilag új életet kapott ezekben az intézményekben?
Hát ugye jövőben lesz 25 éves évfordulója a Szent Ferenc Alapítványnak, de ugye a kollégák úgy csináltak egy előleges számítást, hogy közel 6000 gyereket fogadtunk be, ebből most 2138-nak adtunk vakációt.
Ez fantasztikus.
Hát a többiek azok már kirepültek, családot alapítottak. Hát vannak olyan gyerekeink, hogy 3-4 gyerekük van, úgyhogy...
Milyen új programokban van benne az, aki ilyen hihetetlen életművet állított fel az Isten segítségével? Mi az, ami most foglalkoztatja? Gondolom, hogy az ilyen kreatív embereknek, akik ilyen szoros kapcsolatban vannak az Úristennel, mindig vannak tervei.
Úgy van, hogy én mondtam, most már egy dologért imádkozok, konkurenciáért, tehát nem akarunk több új házat létrehozni, hanem a befogadott gyerekeket szeretnénk felnevelni szépen, szentül. Tehát én azt látom, hogy az egész oktatás legalábbis Erdélyben nagyon elcsúszott ilyen elméleti irányba, hogy inkább beszélünk se krétával, vagy tábla mellett mindent meg lehet tanulni. Na és akkor ugye 3 évvel ezelőtt beindítottuk a lovászképzést, egész Erdélyben sehol nem tanítottak ilyent. Ugye hát Székelyföldön hát mindenki ért a lóhoz is, mert ott mindenki mindenhez ért, szóval mi nagyon talpra esett emberek vagyunk, de valóság az, hogy hát nem tanultuk. Na, és akkor ennek van egy csomó hátulütője is. De az idén úgy van, hogy beindítottuk a pásztorképzést is, mert ez is olyan, hogy hát hegyi farmer képzés van, de ez csak megint papíron van az iskolába, és akkor hát legyen, vettünk egy legelőt, marhákat, minden van, ló is van persze, és akkor hát akkor konkrétan azt reggeltől estig szórakoztatni kell azokat az állatokat, tehát hogy meg tejet kell fejni, meg sajtot csinálni, meg minden. Láttam például Csehországban máshol, mennyi hegyi tó van, halastó, hát nálunk nincsen. Nincs is halászképzés, vagy hogy mondjam, például pisztrangászatot, ilyesmit nem is tanítanak sehol. A Romániában például hiába van annyi hegyi tó, meg patak. Hát a elfogyasztott pisztrangnak csak 17%-át termelik meg Romániában. Többit külföldről hozzák be. Tehát úgy gondolom, hogy a gyerekeinknek, tehát ilyen típusú szakmákat is, persze tanulnak ők szakács, tudománytól elkezdve elméleti dolgokat is van. Például Kolozsvárról egyetemi kollégiumunk, Marosvásárhelyen is. Nagy büszkén mondhatom el, hogy például az idén volt az első olyan roma gyerek, aki nálunk ezt az óvodát, és hát mostan egyetemi diplomát, hogyha elballagott, ő is megkapta, de többen kaptak, hál' Istennek, kertész, meg mindenféle egyetemi diplomát, úgyhogy azt szeretném, hogy lehetőséget teremtsünk a gyerekeknek, hogy tényleg olyan szakmákhoz is jussanak hozzá, amiből megélnek, amiből családjaikat el tudják tartani.
Annak idején, jó néhány évvel ezelőtt láttam én azt a videót, amit ön készített, azokról a gyerekekről, ahonnan gyakorlatilag bekerülnek az otthonokba. Azt a mély szegénységet látni számomra nagyon megdöbbentő volt, és azt gondolom, azért is készült a videó, tehát, hogy nagyon sokan el sem tudjuk képzelni. Hogyan változott azóta a helyzet? Nehezedett vagy javult?
Hát ugye például látom Magyarországon is hihetetlen mennyi adományt, segélyt, támogatást szétosztanak, és mégis vannak olyanok, akik, hogy mondjam, sok szék között a földre ülnek. Hát én azt látom, Erdélyben is van, aki, hát van, aki jéghátán is szépen megél, van, akinek meg a szájából a sült galamb is elrepül. De Jézus maga mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek. Tehát, hogy sajnos vannak, most is vannak, koldusok is vannak, hát most a napokban is jött egy asszony, 3 gyereke van, férje elhajtotta, fogadjuk be. Hát ilyenkor legtöbbször az van, hogy na most akkor mi adunk a gyerekeknek esélyt, az anyuka elmegy, hogy mit tudom én, esetleg külföldön több pénzt keres, egy kicsit adósságait adja meg, álljon talpra. Aztán hát van, aki visszajön, van, aki nem tud visszajönni, vagy nem jön vissza. Sajnos mindig vannak betegségek. Az van, hogy Erdélyben azért még mindig nagyobb családok vannak, mint talán itt Magyarországon. Tehát ugye nálunk 98-ig az abortusz teljesen tilos volt, és hát hogy mondjam, ugye az angyalgyártás sajnos, vagy hál' Istennek nincs annyira benne a köztudatban, mint Nyugat-Európában is. Ebből kifolyólag olyan családok is vannak, hogy 8-10-16 gyerek van egy apától, anyától, és akkor hát egy ilyen család, ha megcsúszik, az már egy intézmény.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával. Ha már itt a oktatásról is beszélt, én azt gondolom, hogy nem csak megmenteni kell ezeket a gyerekeket, hanem tanítani. Hogyan folyik és mennyire sikeres az a nevelő, akár vallási nevelési munka, amit folytatnak az intézetekben?
Én azt látom, hogy templomban is ezt mondtam mindenkinek, és ezt így is hiszem, és vallom is, hogy Isten selejtet nem teremt. Tehát, hogy biztos, hogy a napraforgóból nem lehet parfümöt préselni, és az kis ibolyából se lehet tojásrántott alá olajat csepegtetni. Tehát mindennek megvan a maga szépsége, de maga módján ott, ahol van, hogy tökéletes. És igazából nekünk pedagógusoknak nem az lenne a célunk, hogy egy irányba terelgessük az összes gyereket, hanem valahogy segíjünk, hogy ők önmagukat megtalálják, a bennük lévő értéket, kincset felszínre hozzák. Tehát ugye azt én sokszor elmondtam, hogy régebb ugye azt tanították, hogy az ember egy tabula rasa is, azon a fehér táblán, amit a tanítónéni, a szülők ráírnak. Én meg most úgy gondolom, hogy az Isten hallgatja az emberek imáját, és ugye kérünk a jó Istentől ezt is, azt is, ilyent is, olyant is, és Isten minden kérést meghallgat, és ugye gyerekbőrbe csomagolva adja a válaszait. Tehát abban a kisgyerekben benne van a következő évtized József Attilája, vagy Kóskárolya, vagy Márton Áron püspöke, ott van bennük, és nekünk igazából az a feladatunk, hogy nem egy sablonon keresztül nyomjuk a gyereket, hanem biztosul, hogy bátran, nyugodtan álmait álmodja meg, önmagát bontakoztassa ki, és merje megvalósítani azt, amit a Jóisten az ő szívébe írt. Tehát ha így nevelem a gyereket, és ha érzi, hogy mellettem ő bajnok tud lenni, akkor a gyerekben nagy hála és öröm ragaszkodás van irántunk, és hogy mondjam, élmény a gyereket nevelni. Hát hogyha terelgetem, vagy hogy mondjam, idomítom őket, akkor nagyon könnyen gyerek ellenáll, és megmerevíti magát, és nemet mond, és hát akkor elég nehéz gyereket nevelni. Én azt mondom, hogy a Szent Ferenc Alapítványhoz bekerülő gyerekek jók, mert hagyják magukat nevelgetni.
Tehát azt kell kibontani, ami bennük van, ha jól értem.
Igen.
Erre kell törekedni. Hogyan tudja felügyelni, és hány intézmény van most gyakorlatilag az alapítvány kezelésében?
Ugye 83, és körülbelül olyan 60 volt, emlékszem, addig voltak ilyen területi koordinátorok, meg mindenféle, én is mint rohangáltam, minden. És akkor aztán összehívta egy nagy gyűlésre kollégákat, és elmondta, hogy hát aki nem tudja vezetni a házát, az bezárjuk, pont. És addig annyi nyafogás volt, hogy hát ilyen engedékes, olyan, és azt mi próbáltuk a központból elintézni, meg elég komplikált volt. Úgyhogy én azért bízok az autonómiába, mert sokkal jobb, hogyha a lenti intézmények önállóak, mint ha valahonnan központról dirigálnának. Tehát ez Erdély sokkal nagyobb, mint Magyarország, tehát nem működik az, hogy egy nagy kórusként mi együtt énekeljünk. És azt gondolom, a jövő az, hogyha az a házvezető annyira talpra esett, önálló, autonóm, hogy hát tudja vezetni a házát. Persze ez nem jelenti az, hogyha ugye szubszidialitás elve alapján is, ha valami gond van, akkor hogyha hívnak, akkor minden további nélkül én is oda megyek, vagy küldök valakit, de igazából az a jó, hogyha ő önmagát fenntartsa is. Hát azt is mondtuk, hogy nálunk ugye nem államintézet vagyunk, tehát hogyha egy kolléga egy házat 15-20 évig visz, akkor én azt szoktam mondogatni, ezt a házat ő meg is örökli. Én neki is adom. Mert anyám házába is mi felnőttünk húgommal ketten, és hát utána nem jött újabb és újabb és újabb hullám, hanem hát ennyi volt. Most én azt gondolom, egy ilyen gyermekvédelmi intézetben állunk, ugye ilyen szociális családok amúgy is le vannak bontva. Tehát egy lakásban, hogyha 20-30 gyerek fölnő, hát én azt gondolom akkor már, hogy volt a nevelő profi anyuka, legyen profi nagymama is, meg anyós, meg aminek szíve diktálja is. Tehát ügyeljen a kirepült gyerekekre is. Úgyhogy én nem egy ilyen végtelen, hosszú intézménylencet akarok létrehozni, hanem, és hál' Istennek ebből kifolyólag nálunk a Hát a fluktuáció elég kicsi, tehát a nevelők kitartanak, mert magáinak érzi a lakást, ő rendezgeti, tisztezi, és gondolom, hogy úgy gondolja, hogy hát, hogyha megöregszik, akkor majd hát itt az általa felnövel gyerekek őt el is gondozzák.
Tehát igazi tűzőrzőket nevel ki tulajdonképpen ez a rendszer. Nagyon érdekes. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával. Az jutott eszembe, amikor olvastam az önéletrajzát, hogy hány éves korában is lett önpap? Ugye először civil foglalkozása és szakmája volt. Nekem úgy tűnt, hogy elég későn relatíve.
25 éves voltam, amikor az Isten mellett döntöttem, vagy úgy gondoltam, hogy nem. Egy kicsit úgy éreztem, hogy minden nappal kipereg az ujjaim közül egy nap, és végülis az ember élete a legértékesebb, mint egy aranypor, hiába szorít, úgy is kifolynak az ujjait között, és akkor úgy gondoltam, az lenne jó, hogy valakinek odaadjam, akinek jó nagy marka van, hát a jó Isten ez elég ügyesnek tűnt alpresetnek, és akkor mondtam, uram, nézd, hát itt vagyok, én neked adom magamot.
Gondolta volna akkor, hogy ilyen hatalmas feladatot fog kapni, és ennyi arany keletkezik tulajdonképpen ebből az odaadott életből?
Hát, hogy őszinte legyek, én nem hittem, és mikor megvolt az ezredik gyerekünk is, akkor kollégák mondták, ők hívták fel a figyelmet, ugye Jézus mondta, hogy kértem, lemond apjáról, anyjáról, családjáról, gyermekeiről, az 100 annyit kap, és ráadásképp az örök életet is. Hát én mindig így, mikor, tehát egyik legnehezebb dolog, döntés az volt, hogy hát ugye, mikor valaki pap lesz, azt tudom én is, hogy áldozatot kell hozni, mert az Ószövetség papja, hát kosok vérével, meg bakkok, mit tudom, zsírjával lépett az oltárhoz. Az Újszövetség papja maga megzabolázott vérével kell, ez az áldozat, amit minden nap be kell mutassunk. És hát én tudom, hogy nehéz a cölibátus, meg család nélküli élet, és azért volt nehéz, mert én úgy gondoltam, hogy nekem lesz legalább 10 gyerekem. Annak idején úgy gondoltam, és hát amikor meglett a 1000, akkor mondtam, hát ez tényleg pont 100-szor annyi, úgyhogy látom, hogy Jézus nem átvert bennünket, nem bovlit árul, hanem ez tényleg komolyan lehet venni azt, amit ő ígér.
Milyen örömei és milyen nehézségei vannak mostanában Fristen? Kezdjük talán a nehézségekkel, hogy az örömmel hagyjuk majd abba.
Hát ugye tanév vége van. Hát én szoktam mondogatni a gyerekeknek, hogy én meg tudom óvni vagy védeni őt az éhségtől, a hidegtől, betegséggel. Sok mindentől meg tudom védeni. Önmagától nem tudom megvédeni. Tehát hogyha ő, mondjam úgy, feladja, azt mondja, hogy most már tovább eleget járt iskolába, nagymamája, anyukája összesen nem járt annyit, mint ő, már elvégezte 10 osztályt, hát akkor én nem erős tudom erőltetni, hogy na, mégiscsak jó lenne befejezni ezt, vagy... Tehát én azt gondolom, hogy persze, de azt sem vagyok biztos, hogy most egy lány 10 osztály után férhez akar menni, akkor az mi lenne tragédia. Na de legtöbbször a kollégáim ezt így élik meg, és hát jó, mi örvendenénk, hogyha be tudná fejezni a tanulmányait. Mondom, tehát, hogyha ő magának árt butassággal, hát akkor az nehéz. És sajnos mindig van egy pár öngól, mi is lövünk magunknak, és hát a gyerekeket, akiket látok magam körül, tehát hogy azért nem igaz az, hogy nincs tékozló fiú, tehát egy gyerekről tudom, aki például bezáratta magát. Hát volt a két lányunk, aki egészen biztos kipróbálta az utcanői hivatást is, de hál' Istennek hamar rájöttek, hogy nem nehéz kenyér, és most mind a kettő férhez ment, és én úgy látom, hogy nagyon megbecsülik, az egyiknek 3 gyereke is van, úgyhogy nagyon szépen alakul az életük.
Tudnának-e segíteni itt a hallgatók? Én tudom, hogy nagyon-nagyon sok olyan programot szervezett, amivel óriási tudott segíteni ennek az intézményrendszernek. Nyilván ez egy kisváros, de miben tudnak segíteni a hallgatók?
Hát én azt gondolom, hogy mint minden gyerek, a mi gyerekeink is szeretnek szerepelni, játszani. Például betanultak egy színdarabot. Jövő héten elmegyünk Székelyföldre, és 10 városba, 10 helységbe lesz ilyen állomás. Tehát azt jelenti, hogy délben megérkezünk, bemegyünk a templomba, ugye kicsit imádkozunk, és utána kimennénk a focipályára, és én viszem a gyerekeket, akik szeretnek például lovagolni, és ilyen voltizsal, és szép előadás lesz. Utána kihívjuk a helybeli foci csapatot, próbáljuk megverni, hogy mondjam, akkor utána van egy kis színdarab, lesz este egy szentmise is, és este lesz egy táncház, tehát olyan 50-80 gyereket mozgatok egy ilyen úton. Most például, hát ez a mozgatáshoz, hát ha valakinek például volna kedve, és azt mondja, hogy kis busszal eljön, hogy például segíjen a gyerekeket. És ez nagyon-nagyon vidám, több ilyen, ez egy missziófajta. Ezt mondjuk, hogy falusi, hát ilyen gyermek falunap. Na és akkor hát meghívunk mindenkit, és azzal szokott végződni, hogy van egy közös táncház. És én azt látom, hogy ezek a mi gyerekeink nagyon-nagyon talpra esettek, ügyesek. Tehát, ha valaki lejön hozzánk, és például Békés Csabáról volt egy kedves iskola igazgatónő, a kollégáival lejöttek, és nagyon szép Szent László darabot tanítottak a nagyszalontai gyerekeknek, amit nagyon szépen köszönünk nekik. Tehát, hogy mondjam, hoztak díszletet, ruhát, nem tudom, micsodát, tehát nagyon jó volt. Tehát most bármit mi örömmel fogadunk. Mostanában mind keresek valahol egy régi rozogat, ilyen nagy hát teherautót, amire átalakíthatnánk szépen olyan színpadá, hogy azért legyen annyi ereje benne, hogy egyik faluból elmenjen a másikba, hogy ugye ne kelljen a színpadot építeni, hanem tudjuk ezt megoldani. Tehát sok irányból lehet. Persze mondhatom azt is, hogy ennivaló ennyi gyereknek mindig kell, és cipő is kell, és zokni is kell, és akkor mehetünk felfelé is, meg jön az ősz, tanszer is kell, meg ennivaló is kell, hát villanyszámla is kell, tehát hogy hát nekünk könnyű segíteni, mert bárki bármit ad, az jó jön.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Bőte Csaba atyával. Befejezésül mégiscsak még egy kérdésem lenne, amit mégis az életéhez kanyarodik vissza. Engem nagyon meglepett, hogy olvastam, hogy az édesapja ugye Ceausescu idejében börtönben volt egy versért, és hogy sajnos, amikor a börtönből szabadult, hamarosan meg is halt. És nyilván az internet írása szerint ez önt arra ihlette akkor, hogy nem az emberben van a hiba, hanem a tudatlanságban. Ez nagyon meglepett engem, hiszen nagyon sokan másféleképpen dönthettek volna egy ilyen rettentően szomorú esemény után.
Hát igen, egyszer kérdezte valaki, nem akartam apámi bosszút állni, mondom, egész életben azt csinálom. Mert én is úgy gondolom, hogy a sötétet azt nem lehet feldarabolni, kilapátolni az ablakon, hanem fényt kell gyújtani. Társadalomban lévő butasság, bunkóság, sötétség, az szerintem az a szeretetnek, a jóságnak, a bölcsességnek a hiánya. Tehát, hogyha én a gyerekeket nevelem, akkor remélem, hogy hát kevesebb olyan ember marad, aki esetleg a következő generációnak az apukáját agyonütné. Tehát, hogy nem harcolni kell a sötétség ellen, hanem az ember elmond egy jó viccet, kicsit leül, elbeszélget, és azt gondolom, attól szebb lesz a világ.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldásával nagyon sok ajándékot kívánok még önnek és a munkatársainak.
Na hát, hogyha még egy bónum gondolat belefér, akkor kedves hallgatóknak elmondom, hogy igazából én nagyon-nagyon csodálom azt, hogy a nagy Isten, hát annyi baj volt 2000 évvel ezelőtt, és mégis mikor közénk jött, gyermeké lett. És hogy hát akkor is kellett volna, csomó munka lett volna, és mégis Jézus odaállt az anyukája elé, és azt mondja, anyuki, engedsz focizni egyet a gyerekekkel, és a nagy Isten elmegy bujocskázni, kergetőzni, és ipi apacs kis Jézus ki vagy ütve, és hát gondolom szegény angyaloknak elég nehéz volt ezt megérteni. De én a kedves híveknek azt mondom, mielőtt elkezdenénk botránkozni, ezen jusson eszünkbe, hogy Jézus azt mondta, nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy legyen jókedvű, vidám, tudjon tréfálni, játszani. Én nem mint tudok egy olyan dolgot mondani, amit jobban el lehetne végezni búbánatosan, rosszkedvűen, szomorúan. Tehát merjünk mi is gyermekek lenni ott, ahol vagyunk. Merjünk egymással tréfálni, kacagni. Merjünk jókedvűek lenni. Mutka az egyik gyerek jött, és azt mondja, hát a Csaba testvér, anyukám, itt volt a vakáció, a tavaszi vakáció, mi nem jött el, mi nem hívott fel? Hát most mit mondjak én erre? Hát mondom, te bogárka, milyen borzos vagy. Azt mondja, nem is borzos. Mondom, dehogy nem, és azért jól összeborzoltam a haját, az orrán egyet csavartam, háromszor feldobtam, kifogtam, átölelte a nyakamot, nagyot kacagott ő is, én is, mentünk tovább. Nem tudtam megoldani a problémát. Tehát sok olyan probléma van, amit nem tudunk megoldani. Trianon, Mohács, nem tudjuk megoldani. De most kérdem én azt, hogy ha most rossz kedvű, búbánatos leszek, és na, elsírom az életemet, attól jobb lesz valami? Tehát Jézustól azt tanultam, hogy merjek gyermek lenni, ott, ahol vagyok. És a kedves rádióhallgatónak is ezt mondom, hogy hát merjünk gyermekek lenni, merjünk jókedvű, vidám, pajkos, örömmel teli emberek lenni, és akkor biztos, hogy szebb lesz ez a föld.
Nagyon szépen köszönjük. Így legyen.